mindenkinek, azon belül, hogy a letelt az a 20 idő, amit talán illet, bár azt mondják, hogy illik megvárni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, külön természetesen az Akadémia Hanszkép Csajnok meghívott professzor Kósa Lászlót és Barok Balázst, a Bölcsődik-Románnyi Központ Néprajzi Intézetének a igazgatóját, aki beszélgetni fog vele. Az én tisztem pusztán az önök köszöntése, és hát a beszélgető partnerek köszöntése. Annyit azonban szeretnék elmondani, hogy az az ötlet, hogy az akadémikus arcképcsarnok létrejöjjön az Akadémia Központi Könyvtárába, ugye ez egy szervesen illeszkedő dolog az akadémia vezetésének olyan szándékához, amelyben az akadémiát próbálja azért a mai társadalom felé kicsit kinyitni. És hát a mi közösségkapcsolati felelősünk Szikszai Jelina jött ezzel az ötlete, hogy akkor mi is indítsunk egy ilyen sorozatot, hiszen van területünk, vannak arra érdemes akadémikusaink, akiket talán jobban be lehetne mutatni, és azt hiszem, hogy a terem tehetsége fontosan igazolta ezt a feltevést. És ahogy körbe tekintek, természetesen pályatársak, osztálytársak, akadémiai osztály értelmében, munkatársak, Kósa László több, életének több állomásán jelen vannak, de az a megnyugtató, hogy nyilván tanítványai, a fiatalok is itt vannak, és igazából ez lenne az értelme ezeknek az arcképcsarnok csarnok beszélgetéseknek, hiszen amit esetleg nem ír le, egy-egy ilyen beszélgetés bőven kiderül, és mint ahogy a családban is nagyon fontos beszélgetni, nem elégséges, szakmákon belül is generációknak meg kell találni ezt az intézményes formát, amikor tudomást szerez a következő generáció. Azokra a problémákról, elvekről, amelyeken megküzdött egy-egy pályatárs, egy-egy szakirodalmi tétel, hiszen azért Kósa László művei szakirodalmi tételek kötelezők, ráadásul számos szakon, hiszen a néprajztól a magyarságtudományi kulturális örökség, az egyháztörténet, hiszen manapság nem beszélünk ugye polihisztorságról, azért Kósa László életműve számos olyan területet érint, amely ilyen ráadásul külön-külön szakirodalmi tétellé vált, kötelező olvasmánnyá, és azt gondolom, hogy ezért is esett az osztálynak rá a választása. És hát amellett, hogy én is nagy tisztelettel köszöntöm, és olvasója is voltam, vagyok is időről időre, én is kíváncsi vagyok, hogy mégis az az életpálya hogyan épült fel, ami ezeket a tételeket eredményezte. És akkor én azt kérem tőle és a Balázstól, hogy kérjetek ide ki, és aztán kezdjetek el beszélgetni, és mi ezt figyelemmel fogjuk követni, nem szólunk bele. Most már engedélyünk van rá viszont, hogy felvegyük. Úgy tudom, aláírták a jogi nyilatkozatot, hogy ezt rögzíthetjük. És aztán természetesen a modern médiumokon keresztül ezt mások számára is fognak életre tesszük. Köszönöm szépen.
Tisztelt igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy én beszélgethetek tanár úrral a mai napon. Az a mai estének a célja, hogy minél pontosabb arcképét kapjuk meg Kósa László tanár úrnak, minél élesebb kutatói profilját lássuk és emberi arcát. Úgyhogy ennek a beszélgetésnek legkevésbé sem kell rólam szólnia. Azonban engedjék meg, hogy egyetlen mondatba hadd térjek ki arra, hogy mégis talán hogyan eshetett rám a választás, hogy én beszélgethetek majd tanár úrral. Kósa László tanár úr 14 éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia akkor néprajzi kutatócsoportjában dolgozott, amelynek jóval később 2009-től lettem az igazgatója. Ennél talán még fontosabb párhuzam, vagy még fontosabb ok lehet az, hogy hallgatója voltam a 80-as évek derekán Kósa László tanár úrnak, és hát van még mindig aktualitása azon túl, hogy azzal büszkélkedhetek, hogy könyveimre recenziót írt, barátságába fogadott. Ezen túl a Néprajzi Kutatóintézetnek a külső tanácsadó testületében benne van, már 2003 óta, az elnöke volt helyesebben 2003-tól a mi felügyelő testületünknek, aztán a központosítás és struktúraváltás során 2011-től, illetve 2012. január 1-től pedig a néprajzot értékelő tagja a Bölcsésztudományi Központ külső tanácsadó testületének. Akkor, hogyha megengedik, akkor én is leülök, mert a beszélgetés azért mégiscsak úgy közvetlenebb. Csak a köszöntést gondoltam, hogy állva mondom. Engedjék meg, hogy nagyon röviden mégis dióhéjba tanár úrnak a életrajzát, kutatói pályáját felvázoljam, hiszen azért látni kell mégis azt, hogy mégis milyen keretek között beszélgetünk, mik azok a főbb események az életrajzban, amelyek meghatározhatták ezt a kivételesen gazdag kutatói pályát. Kósa László véletlenül született Cegléden 1942. július 17-én, hiszen egy családi látogatás alkalmából érkezett a család Ceglédre, és két hetesen már vitték is a szülők Gyulára, és éppen ezért Gyulához sokkal szorosabb emlékek fűzik, sokkal meghatározóbb volt az életében, ahol édesapja a gyulai református egyház lelkipásztora, és édesanyja a református elemi iskola tanítónője volt. Bár a gimnáziumban jelesen végzett tanár úr, társadalmi származása miatt diszkriminálták, és a kitűnő érettségi után nem vették fel az egyetemre. 1960-ban érettségizett, és 1960 és 62 között segédmunkás volt Budapest különböző üzemeiben elég sok helyen. Az egyetemi éveit 1962-ben kezdte meg, 67-ben fejezte be, és mindeközben ugye az ELTE bölcsészettudományi karára járt, először magyar-orosz szakos hallgatóként, majd az oroszt felcserélte néprajzra. Közben ötvös kollégista volt, ami szintén meghatározó volt ennek az időszaknak a szellemi életére. Aztán a 1967-től a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, majd 81 és 90 között az ELTE bölcsészettudományi karának művelődéstörténeti tanszékének docense, 90-től tanára, 87-től 2007-ig pedig tanszékvezetője. 1976-ban a néprajztudományok kandidátusa lett, 1988-ban a tudományok doktora. 1997 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. Számos társaság és kollégiumnak tagja, elnöke, késő estig itt ülnénk, hogyha én ezt elkezdeném sorolni, talán a díjak elismerések közül a Jankó János díjat, amit 73-ban Györfi István emlékérmet, amelyet 89-ben kapott meg, és a Károli Gáspár díjat 2015-ben említeném itt, és a különböző társaságoknak, kollégiumnak a tagjai, elnökségei közül talán kiemelném azt, hogy a Magyar Néprajzi Társaság elnöke volt 1997 és 2003 között, az ELTE bölcsésztudományi karának professzori tanács elnöke 98 és 2000 között, és amint említettem, számunkra talán az egyik legfontosabb, hogy 2003-tól a Néprajzi Kutatóintézet tudományos tanácsának elnöke, majd 12-től pedig a külső tanácsadó testület tagja. Itt kell megemlítenem az akadémián a legfontosabbat, hogy 1998 és 2007 között az MTA levelező tagja, majd 2007-től rendes tagja, 2012-től pedig az ELTE professzor emeritusa. Több száz publikációt jegyez, monográfiák sorát szerezte néprajzi, agrár, tudomány, társadalom és egyháztörténeti témákban, és a családi vonatkozásokról csak annyit említenék, hogy boldog házasságban él 1964 óta, és három gyermeknek az édesapja. És itt ugranánk is, és az első kérdésemet tenném fel tanár úrnak, ami mi lehetne más, mint a pályaválasztás kérdése. Úgy tudom, hogy meghatározó volt Gyulán az, amikor Lükő Gábor helyett Dankó Imre került oda múzeumigazgatónak, és ott néprajzi táborokat szervezett, és így volt 1959-ben egy olyan kötegyáni néprajzi tábor, amelyben néprajzi gyűjtések is szerepeltek. 10 körüli fiatal volt az, aki már lélekszámban, akik részt vettek ebben a gyűjtésben, és gondoljunk bele, hogy ez a TSS-ítés előtti utolsó pillanat, amikor még valóban a hagyományos paraszti kultúrának, a hagyományos gazdálkodásnak lehetett a formáit és az eszközeit megtalálni a magyar faluban. Ezzel az első kérdéssel, mik voltak még a korábbi meghatározó családi impulzusok, amelyek a pályaválasztásnál a néprajz és a történelem irányába tereltek, illetve milyen volt ez a nagy felismerés itt az érettségi előtti időszakban, a rácsodálkozás a néprajzi telepre, a magyar falura.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. És egy kicsit gondterhelt lettem, annyi mindent elmondott Balogh Balázs előttem, de hát azért talán majd fogunk találni olyan témákat, ahol elmélyedhetünk. Hát, egy kicsit messzebbbe kezdem, de egyébként csak nagy lépésekben a pályaválasztásomnak a történetét. Nem tudom megmagyarázni, hogy a történeti érdeklődés az nálam honnan származik. Mióta emlékszem, ez megvolt. Édesanyám volt a családban a történeti érdeklődésű, de hát az egészen más érdeklődés volt, elsősorban családtörténet, meg sok minden érdekelte őt, és ő irányítgatott ebbe az irányba. De volt egy nagyon fontos, amit szintén neki köszönhetek, az indítást. Tényező még az, hogy ott a házban a parokián, ott volt a parokiális irattár, és onnan ő rendre téli estéken behozott 50-es évek közepén első felébe iratokat, jegyzőkönyveket, és azokban rengeteg, a 19. század legelejétől voltak meg az iratok, rengeteg érdekes adat volt, hogy mondhatnám azt, hogy fatális volt a helyzet, szó szerint kell ezt érteni, mert a mindennapi életnek, a valahelyi földesüli mezőváros mindennapi életének rengeteg részletét jegyezték ott föl különböző ürüggyel, amik hát engem érdekeltek valahogy, nem tudom megmondani miért, és ugye majdan, amikor egyetemi oktató lettem, éppenséggel a történetírás abba az irányba fordult, hogy a mindennapi életnek az eseményei, a történései kerültek a fókuszba, az egyik középpontba. És hát még sok részletben majd vissza fog kell utalni, és volt egy középiskolás történet tanárom, aki hát inkább diákriasztó volt, még mindig él, úgyhogy nincs semmi bajom vele, meg nem is volt különben, de volt neki nagyon jó tulajdonsága. Az óráinak egy részét a helyi levéltárban, a megyei levéltárban, illetőleg a Gyulai vár ásatásánál tartotta, hogyha olyan ugye középkorról volt szó, vagy éppenséggel a levéltár inkább későbbi korszakokról szól, még 18. század iratokat már kézbe lehetünk, sőt be is fogta a társaságot történész, nem diákkör, szakkör tagjainak, és hát én lelkesen fölcsaptam ebbe a helytörténeti hát, vonulatba. No, most kérek vissza a néprajzra, mert ugye adva volt az 50-es évek második felében az helyzet, hogy az ideológiai harc, ezt a szót használom a korabeli szóhasználatban, kiéleződött, és hát én ugye humán beletöltség voltam, de kiderült elég világosan, hogy én tanári pályára nem kerülhetek, ezt meg is mondták. És akkor a szüleim próbáltak először természettudományos pályát keresni nekem, vagy ajánlgatni, de hát semmiképpen nem volt az kedvem. És valami nem tanári szak kellett, meg kell mondanom, így jött a néprajz elő, még pedig Dankó Imre váratlan Gyulára kerülésével őt, lehet, hogy nem sokan ismerik, ő a az elmúlt fél század vidéki muzeológiájának az egyik jelentős alakja volt, aki jó néhány múzeumot szervezett, és nagyon sok minden egyéb létesítményt a vidéki Magyarország kulturális életében. És oda került Gyulár 50, ez valóban Lükő Gábor volt előtte. Lükő Gáborral a szüleim látogattak egymást, de én nekem vele nem volt semmilyen kapcsolatom. Tehát mondjuk ennyiből csak érdekességként mondom, hogy vele is lehetett volna, de nem volt. Dankó viszont mindjárt szervezett a gimnáziumban néprajzi szakkört is, és oda engem is elhívott. És akkor a múzeumnak szüksége volt, nagyon elhanyagolt állapotban volt, szüksége volt néprajzi tárgyakra, azt előírták a gyarapodást, és erre találta ő ki a Hajdani Táj és Népkutató Központ 30-as, 40-es éve mintájára ezt a bizonyos diák néprajzi tábort. Egy határszéli Gyula és Nagyszalonta között fekvő kis községbe, Kötegyámba mentünk ki 10 napra, megfelelő képzés. Mondjuk mi az, hogy megfelelő, ez nagyon nehéz lenne, mert maga Dankó Imre is akkor tanult a néprajzot, igazából ezt nem árulta el, de hát mondjuk ő budapesti volt és nagyobb városokban működött, de hogy mondjam, ez nem volt zavaró számunkra, de el kell mondanom. És valóban a TSZ szervezés előtti utolsó évben jártunk ott, és egy teherautónyi muzeális anyagot összegyűjtött a tisztagú társaság, és hát rengeteg tapasztalatot, élményt szereztem, és így jött azután az ötlet az, hogy a történelem szakhoz egy nem tanári szakot párosítsam a néprajzot, és akkor esetleg esélyem lehet arra, hogy fölvesznek. Hát ezt egy kicsit elszámítottuk, mert ugye alá volt húzva a felvételi anyagomba, azt én nem láttam, de más látta, hogy az iskola engem vallásos világnézet miatt nem javasolt tovább tanulásra. Úgyhogy ez 2 éven bekerült, de ez a 2 év azért ugye javamra vált, tehát lemaradtam az évfolyamomról, de javamra vált, úgyhogy erről igazából nem is kell, azt hiszem, beszélni. Hát szívesen beszélek, valakit érdekel, hogy milyen segédmunkási munkákat, feladatokat végeztem, de nem gondolok vissza erre rossz szívvel, ráadásul összeszedtem magam anyagilag, mert hát 4-en vagyunk testvérek, és hát nem igen tudtak bennünket a szülők is tafírozni mindennel, úgyhogy hogy nézem ezt a anyagi oldalát is, hadd mondjam el, vagy utaljak erre. És hát közben olvastam sokat, ez a 2 év nem ment el hiába. Úgyhogy így, ja igen, még a szakválasztásra, nagyon érdekes módon támadtak általam nem ismert pártfogóim is. Ez a szakválasztástól a katonai besorozás elkerüléséig egy széles skálán mozgott, aki meghallotta, hogy milyen problémái voltak, és a családot valahonnan ismerte, annak nem is kellett szólni, az segített. Szóval volt egy ilyen polgári szolidaritás abban a korban. Ilyen, ez már azt hiszem nem működik, de másképp ezt nem tudom elnevezni, csak így. És aztán a jótét lelkek azt ajánlották nekem, hogy történelem néprajz helyett magyar orosz szakra jelentkezem. Na most hát oroszra jelesre érettségiztem, de hát nem tudtam oroszul, szóval. Viszont oroszra alig jelentkeztek még akkor. Úgyhogy engem, én dadogtam ott össze-vissza a felvételén, fölvettek simán. Úgyhogy, és akkor persze, hogy le kell adnom ezt a szakot, ez volt a gondom, és Tálosi professzor, néprajz professzor, akkor dékán volt, és ő megengedte, hogy az orosz néprajzra lecseréljem. De a magyar sajnos nem engedte meg, hogy történelemre átcseréljem. Na most ezt azért mondom el, mert én nekem nem volt baj a magyar szakommal, de én nem arra készültem, és hát igazából olyan fél szívvel végeztem a magyar szakot, és nem is lettem ugye irodalomtudós, hát nem is volt ez célom különben, és ez így is maradt. Viszont bejártam történelem szakos órákra, amire csak tudtam, akkor még nem lehetett ezt másképp csinálni, tehát sokkal merevebb volt a tanrend, mint ma, vagy később lett, és én úgy szemináriumra nem, mert azt nem engedték, de órákra bőven bejártam, és konzultációkra is. Tehát igyekeztem a történeti tudásomat karban tartani, nem hiszem arról, hogy Tálasi professzor előadásai, néphez előadásai erősen történelmi irányultságúak voltak, tehát az is ebben segített. De majd erre még visszatérünk, végül ugye a fatális helyzet azt hozta, most már itt elhangzott, azért mondom, hogy történelmi tanszékre kerültem sok év után, és ugye ott vagyok most is, és 20 évig vezettem történelmi tanszéket. Úgyhogy valahogy visszakanyarodott az élet, de a néprajzot azt természetesen nem tagadtam meg, és azért is ülök itt ebben az együttesben, hogy erről beszéljünk.
Igen, hát ez kétségtelenül az életnek a nagy elégtétel szolgáltatása lehetett, hogy habár formális keretek között a történelem szakot nem vehetett fel tanárul, és mégis ennek ellenére 20 éven keresztül tanszékvezetője voltál egy művelődés történeti tanszéknek, ami azt hiszem, hogy valóban azért a nagy elégtétel és a diadala annak az elhivatottságnak, hogyha valaki valamit erősen akar, akkor azt elérheti. Az egyetemi évek alatt esetleg voltak-e olyan tanár személyiségek, akikre úgy emlékszel vissza, hogy meghatározóak voltak a későbbi pályádon, hova tovább esetleg példaképet volt-e, és utána térnénk rá a néprajzi kutatócsoportban való első munkahelyre az egyetemi évek után?
Ez nagyon nehéz kérdés, bár óhatatlan el kell hangoznék egy ilyen beszélgetésen. Mégis azt kell mondanom mindjárt, hogy nem volt kiemelkedő tanári egyéniség, akire azt mondhatnám, hogy én rám erősen hatott, vagy meghatározott, vagy mesteremnek tartom. Szóval ne tessék ezt önteltségnek, vagy túlzott magabiztosságnak venni, ez így alakult, és sok kedves emlékem van tanárokról, de így egyetlen tanárhoz, vagy akár kettőhöz, mint mesterhez, nem vonzottam sosem. Tálasi professzor, aki személyes tanítványának tekintett, és természetesen én is őt professzoromnak, azért mást gondolt rólam, és másféle pályát, szakmai pályafutást képzelt nekem. És ez elég hamar kiderült, mert ő adott nekem természetesen, az még akkor úgy volt olyan kis szaka, mint a néprajz, ő adott nekem témát, mármint szakdolgozó témát, rendszeresen beszámoltatott, nagyon sokat foglalkozott velem, sok órás konzultáció volt, és visszakérdezte az óráját, visszakérdezte a kötelező olvasmányokat. Szóval a régi ötös kollégium, ahol ő tag volt, kis csoportos módszereit alkalmazta az oktatásban. És ez bizony belát, mert azért egyfél évre egy kollégiumhoz körülbelül 100 kötelező, és azt mindig elolvasni a következő órára, mert különben az ember szorult, azért az nem, mert összeszámoltam utólag. Az azért nem volt egyszerű, viszont rendkívüli módon megérte és gyümölcsöző volt a dolog. Tehát viszont mondom már a végzés felé, de különösen a végzés után kiderült, hogy én azért nem azon a vonalon óhajtókat szeretnék menni, amelyre ő iránymutatott, és ez óhatatlanul surlódásokat, sőt, hát, hogy mondjam, eltávolodást vont maga után. De amit zövidre zárjam a dolgot, nem szakadt meg soha kapcsolatunk teljesen, és hát nyugodtan mondom, hogy a végén, hát én nem tudtam, hogy két hónap múlva meghal, a végén a lakáson egy terüvél előtt beszélgettünk a pályáról, én akkor már egyetemi kollega voltam. Úgyhogy a legteljesebb békébe váltunk el, de nem tudom most sem azt mondani, hogy én azt valósítom meg, amit ő elképzelt. És hát más szakon pedig tényleg nem volt olyan kollégám, akit most említhetnék. Úgyhogy ez sajnos ugye nem tudom megválaszolni úgy, ahogy esetleg az illő lenne, de remélem, hogy meggyőztem a kedves hallgatóságot, hogy miért.
Engem mindenképpen. 1967-ben alakították meg az Akadémia Néprajzi Kutatócsoportját, és azt mondhatom, hogy most január 1-én fogjuk ünnepelni az 50 éves fennállásunkat. Az első időszak a hőskor, amikor a nagy kézikönyvek, a nagy összefoglaló munkáknak a megalkotására létrehozott kutatócsoport ugye elkezdte a munkáját, és hát ebben a munkában nagyon is kivetted a részedet, tanár úr. A néprajzi lexikon, a néprajzi atlasznak a munkáiból, az erdélyi kutatópontoknak több mint kétharmadához fűz személyes tapasztalat, vagy gyűjtöttél, vagy pedig a kiválasztásánál voltál jelen. Itt is vannak hát személyes vonatkozásaim, mert amikor Kalotaszeg kapcsán konzultáltam Kósa László tanár úrral, akkor a 50 évvel, vagy 40 valahány évvel azelőtti gyűjtési tapasztalatait osztotta meg velem Váralmásról, például az ottani 1940-44-es kétszeres impériumváltás idején hallottakról, a magyar ellenes atrocitásokról. Minden esetre óriási tereptapasztalat lehetett az atlaszgyűjtés, és hát a néprajzi lexikonnak a munkálataiban való részvétel is egy olyan tudást halmozott fel nyilván azokban, akik ebben részt vettek, olyan áttekintésre lehettek képesek, ami óriási lehetőség volt, és emellett az évkönyvnek a szerkesztője is voltál. Ez mikor tegnap találkoztunk, hogy egy röviden az első osztály ülése előtt egyeztessünk egy kicsit, hogy mégis milyen vonalakban folyjon ez a beszélgetés, akkor nevetve mondtad, hogy éppen a mi évkönyvünket, legújabb évkönyvünket lapozgattad és vágtad meg vele az ujjadat. Hogy szimbolikusan is volt-e ilyen, hogy megvágtad az ujjadat, akkor amikor az intézetben dolgok, vagy a kutatócsoportban dolgoztál, és ezekről a nagy munkákról az emlékeidet, hogyha felidéznéd röviden, vagy a legfontosabb dolgokat, az nagyon jó volna.
Két szempontból is szerencsés korosztályhoz tartoztam az a kapcsolatban, amit elhangzott. Az egyik az, hogy éppen akkor alakult, már régen esedékes volt egy akadémiai kutatóhelye, önálló kutatóhelye a Néprajznak. Ez volt a kutatócsoport a mostani intézetnek a közvetlen elődje, a folytonos elődje. És két évig elég szoros viszonyok között voltunk, de aztán 69-ben beköltöztünk a nagyon szép új helyre, hogy a valamikori Magyar Királyi Belügyminisztérium, illetve a Hajdan helytartó tanácsi épület volt annak a tömnek az eredeti főépülete oda, és gyönyörű és tágos helyünk volt, amit sajnos éppen most kell ugye megválnia majd az intézetnek, több más intézettel együtt, pedig ez egy ideális hely volt, úgyhogy irigyelték akkor is sokan, emlékszem, hogy Acél György is kijött oda, és ott utána Gyula, akkori főnök, mint kiderült, magyarázta, hogy mert Acél úgy mögött, hogy nem túlzás ez a kutatóknak, hogy ilyen szép épületük legyen, és hűn mögött, hogy na vajon mit fognak csinálni. Hát, tehát egy új kezdés volt, nem csak új épület, hanem egy új intézmény volt. És ugye a következő évfolyamokat jól ismertem, jó részt a Budapesti Egyetemről kerültek oda fiatal, tehetséges kutatók, akikkel aztán együtt dolgoztunk. A másik, az egy kicsit bonyolultabb dolog volt, mert szó esett itt a Néprajz nagy összegző munkáiról, amelyeket az előttünk levő két nemzedék, de főleg az előttünk levő nemzedék tervezett el, és nem volt képes sok okból, ez nem a képesség itt, mondjuk nem a rátermettség, hanem hát sok minden más, történelmi helyzet, társadalmi helyzet, pénzhiány, stb. Miért nem volt képes azokat tető alá hozni, ugye az új kézikönyv, az atlasz, az még jobban állt, lexikon egy új dolog volt, tehát kellett volna, hogy összegezzék, amit 100 év alatt a Magyar Néprajz összegyűjtött eredményekben, anyagban, dokumentációban. És a mi korosztályunknak jutott az a szerencsés helyzet, hogy mi ezt az előmunkálatot, hogy mondjam, learadhassuk és betakaríthassuk. És hát ebbe aztán néhányunknak ott, itt ül Paládi Kovács Attila is, aki szintén bőven kivette a részét, néhányunknak rengeteg munkába került, de azt kell mondanom, például a Néprajzi Atlasz először, hogy és a Várral másik alatt a Szegi Kutatófontra, ami az én erdélyi munkámnak az első helyszíne volt, ez Nyugat-Erdélyben, a Messze-hegység felé van, egy kicsit, hát igen, Nyugat-Erdély, Észak-Nyugat-Erdélyben van, Kalotaszeg szélén, hogy itt is volt valami előmunkálat valamikor, a Néprajzi Atlasz gyűjtésében, de mivel, hogy ez csak illegálisan lehetett egy idő után folytatni, mert a román hatóságok nem voltak hajlandók tárgyalni róla, azért illegálisan folyt le az egész, és ebbe vettünk mi részt néhányan a 60-as években. Úgyhogy ilyen módon én bejártam Erdély nagy részét, nem csak én, de mondjuk én tényleg Dél-Erdélyben is nagyon sokat mozogtam, ahol viszonylag mások kevesen, és hát a magyar nyelvterület más részein is. Először ez egy előírás volt, hallgatói gyakorlat volt, aztán önkéntes munka volt, ami nagyon jelképes összeg járt, de abból ki lehetett jönni. És a szakma megtanulása ez kitűnő alkalom volt, szóval egyszerre látni 1000 kilométeres távolságban ugyanazt, vagyis mást, és úgyhogy én azért akkor óriási tereptapasztalatot szereztem, amellett most már idős koromban azzal szórakozok, hogy este a Wikipédián visszanézem azokat a községeket, kb. 100 ilyen volt, amit elég jól ismerek, és megemlékszem rá, és próbálom fölidézni, hogy na, milyenek is azok. Hát nem eléggé hajmeresztő változásokat tapasztalom, de néha egészen szívderítő dolgokat is. Szóval nagyon sok fele jártam valóban. Na most a másik ilyen összeg, de végül az Atlaszból én kimaradtam, én nem voltam, nem kerültem be a törzs munkatársi gárdába, tehát a feldolgozásban nem vettem részt a térképrajzolásban. Nekem akkor már a lexikon, éppen egy lexikon volt a főmunkám, ketten Pócs Éva kolléganőmmel voltunk, a Ortuta Ján néven a főszerkesztő, szerkesztők voltunk, de itt dolgoztunk igazából, és hát mondjam először a kellemetlenebb oldalát, az ember a tömör fogalmazásra rákényszerítve szinte elfelejtett az értekező stílust, mire ennek vége lett egy jó 10 év múlva. Ugyanakkor viszont a szakmát igazából ott tanultam meg olyan értelemben, hogy én kénytelen voltam, mint szakszerkesztő, mindent elolvasni, tehát az engem nem érdeklő területeket is, és volt egy bizonyos nagyon széles áttekintésem is, óriási szakirodalmi tájékozottságot is szereztem, viszont a legfontosabb irodalmak mindenütt ott voltak. És tudatában voltam annak, hogy ez egy elmúlt világ, tehát egy lezárt dolog, és az most is, ami abban a lexikonban van, az érték most is, ez nem fog változni, mert ugye már nincs tovább. És az ember ezt ugye, hogy na most akkor a tető alá hoztunk egy olyan munkát, aminek ez az értéke. És végül a kézikönyv, ami hát olyan hosszan elnyúlott, hát ebből is ki kellett vennem a részemet. 77. januárjában volt egy nagy tanácskozás, hogy a néprajzi új kézikönyvét valahogy a szakma hát, tető alá hozza. Ez egy Solt melletti vadászkastélyban zajlott 3 napon át. Ott utainak voltak ilyen lehetőségei, hogy kibérelt, vagy kapott egy ilyen pusztába erdőszélen álló vadászkastélyt, és az akkori rögeit a néprajznak, és az akkori szolgákat, mint az én korosztályomban oda elvitt, és akkor állandóan, mint a törzsfőnökök, a nagyok így veszekedtek azon, hogy ki mit csináljon, és hogy hogy legyen, és mit legyen. Látom, te is ott voltál, ugye, Kovács Attila. És így indult a munka, egy nagyon régi tartozás volt, hiszen a 30-as évek óta a társadalom és a tudományos élet elvárta, várta azt, hogy legyen a néprajztegyenle valami összegzés. Az első kötetnek, az első tervét nekem kellett elkészíteni, és ebből maradt aztán rá a munka később, amikor eljöttem a kutatócsoporttól 4 év múlva. De az már egy másik történet, úgyhogy tovább nem mondom, majd aztán később írtam én is a kézikönyvbe, szintén egy másik fejezet az életemnek, a protestáns vallási népszokásokról én rám osztották a feladatot, tehát nem maradtam ki belőle egészen, de később az én feladataim azok önálló életre keltek.
Igen, hát ez az az időszak, a 70-es évek, amit a néprajzi kutatócsoportban töltöttél, és a szakmában valóban ez az évtized, amikor megszerezted a nevedet, hogy így mondjam, és azért itt kell megemlíteni azért még két olyan művet, ami meghatározó volt a pályádban. Az egyik az Apáról fiúra, a másik pedig a Magyar néptáji történeti tagolódása. Amennyire tudom, a Magyar néptáji történeti tagolódása azért annak köze volt a néprajzi lexikonhoz is, hiszen itt tömör megfogalmazásban a Kárpát-medence struktúráját kellett bemutatni. És hát az Apáról fiúra azt az egy fontos részletet hadd említsem itt, hogy az 1945 utáni időszakban ez volt az első könyv, ahol a Nagy Magyarországról a térképet ki lehetett adni, ami fel voltak sorolva ugye a magyar nép különböző tájcsoportjai. Erről az időszakról, amennyire én hallottam, Ortutai Gyula egy, majd maximum két kötetben képzelte el a néprajzi lexikont, hogy hogyan látott, hogy, és úgy tudom, hogy az első kötetet érte meg 1986-ban, ha jól emlékszem, Ortutai Gyula is 1977-ben jelent meg az első kötete, hogy hogyan lehetett az ötkötetes néprajzi lexikont keresztül vinni, illetve még amit erről a korszakról, erről a néprajzi kutatócsoporthoz tartozó korszakról fontosnak találsz elmondani, esetleg arra vonatkozóan is, hogy a diplomamunkádat, a kandidatúrádat a Burgonyából írtad, és hogy milyen vált, tehát a hagyományos néprajzi témától hogyan tolódott át, vagy tágult ki az a tudományos világ, amiben, és terület, amin dolgozni kezdtél, ami aztán még nagyobb fordulatot vesz az egyetemi években.
A néprajzi lexikon első kötete valóban 77-ben jelent meg 50 ezer példányban. Később, amikor Ortutai meghalt, levették a példányszámot, és akkor újra kellett nyomni, mert ugye elkezdenek vásárolni egy sorozatot, és nagy örömmel láttam később az idegen lakásokban is ezt a munkát, akkor azok megveszik végig. Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy stabil munka volt, 82-ben jött ki az utolsó, amikor én már nem volt utolsó kötet, az ötödik, amikor én már nem voltam a kutatócsoportban. Most azért húzódott és tologott és fújódott itt fel, mert hát amatőrök voltunk mindjárt a lexikográfiában. És hát Ortutai ilyen elmunkálatnak szánta a nagy kézikönyv, ez ebben igaz is volt, mert úgyis fölfogható. De egyikünk se látta át, ő sem, meg a TISZ szerkesztő sem, hogy ez sokkal nagyobb terjedelem és sokkal nagyobb értéket fog majd képviselni, hogyha elkészül. Ezt a harmadik, negyedik kötetnél már jól lehetett látni, de akkor nem volt visszaút, mert a mutatórendszer, az, hát én ezt a visszautat, a mutatórendszer aztán kijelölt a határokat, és lehetett, hogy öt kötet lesz. Azért mondom azt, hogy a visszautat idézőjelben mondanám, mert persze nincs egy ilyennél visszaút. Csak hogy amikor Ortutai meghalt, akkor sajnos sejtésünk szerint, hogy az intézet is veszélybe került, hogy megszűnik, az ellenfelek meg ellen érdekeltek, úgy a lexikont is elővették, hogy esetleg akkor elérhet az egy kötet, aztán felejtsük is el. És amikor ő nagyon beteg volt, akkor a belső szerkesztő, egy Nagy Olivér nevű, az régen elhalt kedves kolléginánk, a kiadóból, azt az ötletet adta, hogy orvul, másképp nem tudom ezt mondani, írassunk alá Ortutaival egy nyilatkozatot, hogy ő látta az egész anyagot, és jól adja. Tehát mint egy ilyen elnézetes imprimatúrát, akkor még volt ilyen, sajnos ma már ilyen nincsen, hogy imprimálnak egy könyvet. És Ortutai nagyon-nagyon nagy beteg volt már akkor, ez 77 vége, 78 elején lehetett, tehát hamarosan meghalt, és én vittem be neki ezt az írást, én fogalmaztam meg, és én rám nézett, valószínűleg értettem, miről van szó, és szó nélkül aláírta. És ez a papír, ez segített, amikor a kiadó igazott, és mások elővettek, hogy na hát akkor ez azért el van túlozva, így meg úgy, és sikerült aztán, persze voltak ott más szövetségesek is átnyomni a dolgot, és végül hát ugye kiadó diadalmaskodott, hogy milyen nagyszerűs és milyen kitűnő a dolog. Na most ennyit a lexikonról, a kézikönyvről még annyit, hogy ez elkészült, ugye a főszerkesztő Haladik Halcs Attila, jó, később elhúzódott a dolog, de hát ott is az volt, hogy hát sokkal nagyobb lett a terjedelem, és sokkal nagyobb érték keletkezett az én véleményem szerint is, mint amire számítottunk. Ott már azért az a probléma is fennáll, hogy több nemzedék dolgozott el a munkán, tehát akik három, azért kettővel előbb eltervezték, hogy kell ilyen a következő nemzedék, akik hát részletekben kidolgozták, és a következő még meg is írta, hát ezért mindig más-más világot látott, és más-másról írt. Ebből sokféle konfliktus lett, és talán a szövegekben is érződik, de hát azt hiszem, ezzel nem érdemes foglalkozni, ez természetes egy-egy ilyen elhúzódó munkánál, és ezt nem fog megismételni nyilván, szóval ilyen volumenű munka nem fog ezután készülni. Na most az apáról fiúra azt a kiadó kezdeményezte, Szemerkény Ágnes kolléganőmet kérték, és még nem is tudom kiket, végül is ott is voltak kalandok, mert nem tetszett a kiadónak, de aztán hát hadd zárjam előidre, és itt hadd is csekedjem, ez a legnagyobb példányszámban megjelent magyar néprajzi mű, legalábbis tudom, hogy szerint 6 kiadást ért meg, 1973 és 2006 között, ezek között két átdolgozott is volt, vagy is van, és hát a néprajzban nagyon magas szám, 120-valány ezer példám jelent meg a 6 együtt. A másik kis könyv, amiről kérdeztél, a magyar néptáji történet aggolódása, az nem, szintén nem a szerzők leleménye volt, hanem kérésre készült. Az valóban a néprajzi lexikon előmunkálata olyan értelemben, hogy ez a rész, a népcsoportok tájak bemutatása, ez nagyon hamar elkészült. És kellett volna, az intézetnek volt egy sorozata a néprajzi tanulmányok, és éppen nem volt abban mű, odavaló mű. És akkor úgy határozott a vezetés, hogy na, akkor itt van ez az előzetes lexikoni anyag, ezt jelenjen meg így külön könyvként. Térképet ehhez nem engedtek csinálni, mert akkor a régi Magyarországot kellett volna felvázolni. Az majd megjelent a néprajzi lexikon 5. kötetében, meg az apárófiú, nem engedték egyszerűen, szóval nem lehetett, sőt, javítani se lehetett, mert ezek 4 kiadása volt 10-valahány év alatt, és készült volna még egy javított, de aztán azt nem fejeztük be, szóval is egy lezárt munka, úgyhogy ennyi dicsekvést, elnézést hadd. Mondhattam el.
Közben halad sajnos az idő is, mi is haladjunk egy kicsit az életrajzban, a pályaképben. A néprajz számára olyan alapvető munkákat is írtál, amilyen a néprajztudomány története, amilyen a Magyar Néprajzi Társaság története, említettem a burgonya monográfiát, és most beszéltünk az apáról, a fiúra, a magyar néptáji történet tagolódásáról. Tehát mindenki láthatja, hogy a néprajz irányába azokat a nagy munkákat letetted az asztalra, amelyek téged néprajzkutatóvá avattak, sőt, hát mindannyiunk számára tanárúrá. Jön egy váltás az életedben akkor, amikor az egyetemre, az ELTE-re mész 1981-ben, és hát Németh G. Béla féle tanár úr által vezetett művelődéstörténeti tanszéken dolgoztál, aztán, illetve professzor emeritusként még mindig ehhez a tanszékhez kötődsz. Itt történik egy váltás is aztán a te időszakodban, itt a korábbi eszmetörténeti profilról áthelyeződik a tanszéknek a kutatásra, a civilizáció történet irányába. Hogy hogyan élted meg ezt a változást, hogy a néprajzi kutatócsoportból az egyetemre kerültél, itt mik motiváltak téged, milyen céljaid voltak ezekről a évekről, időszakról esetleg, hogyha pár mondatot mondanál, amennyit jól látszanak.
1981 elején hívott Németh Gébél a így szoktam mondani kicsit legképpen antecesszorom, mert ugye a tanszékvezetésben elődöm volt, egy új tanszék, a ELTE művelődés történeti tanszékére docensnek. Mindjárt átugrottam a Szamár Léta alsó fokait, akkor már ez megvolt egyébként a fokozatom, és itt megint egy új, teljesen új dolog volt, mert jogfontosságot nem emlegettünk, a 49-ben bezárt Domanoszky féle magyar művelődés történet tanszéke, még nem volt tanácsos, meg nem is igazából azt akarta ő folytatni velünk, hanem egy interdisziplináris tanszéket hozott létre, a Szegedi Maszek Mihály kollégám Hanák Péter félállásban, és még a Gerő András ismerik az ő nevét is, még tanársegédként, tehát öten kezdtük ott az oktatást. 81-ben én a kutatócsoportban jól éreztem magam, semmi bajom gondolom nem volt, azonban ez a kihívás, hogy én egyetemen taníthatok annyi minden előzmény után, ez eldöntötte a dolgot, hogy ott mondjuk a lexikonnak, ha utána voltam, úgy nézett ki, hogy a kézikönyvnek megfeneklik az ügye, ez egy probléma, aztán később, hál' Istennek onnan sikerült az átadról lemondatni. Tehát úgy éreztem, hogy én ott hát befejezhetem a munkát, illetőleg hát visszajárva még dolgozhatom ott. És akkor elmentem az egyetemre ebbe az új dologba, ami hát igen, egy komoly kihívás volt, hiszen addig nem tanítottam. Most korábbról már pár évvel volt egy az Akadémiai Művelődés Történeti Bizottság keretében egy vállalkozás, a 19. századi művelődés eszmetörténetnek a kötetén dolgoztunk, a sokára meg is jelent szeminárium formájában, tehát engem Németh Gébéla innen ismert, meg hát diákja voltam, kolompáltam, és nála jelesre nem is akárhogyan, úgyhogy ezt mindig elmondom sokakkal szemben, hogy én igazából hallgattam őt, mert sokan nem hallgatták a későbbi hívei közül, jól lehet, én nem voltam irodalmár. És akkor ő a német bölcseletre alapozott eszmetörténeti irányt képzelte el a tanszéknek, de mivel egyetemi könyvtár főigazgató is volt, és hát felnőttek voltunk, hát olyan nagyon nem szabályozott, hogy mit csinálunk. És akkor én két olyan munkát vittem magammal, 50 bajok munkát a kutatócsoportból, ahol mind a két társszerző a kézikönyvből, hogy így mondjam, faképnél hagyott, erős kifejezés, de így történt. Az egyik írtam volna a társszerzőség a Magyar Néprajz Tudomány történetét, másik pedig ezt a bizonyos táji megoszlását a kultúrának. És mivel ennek nem volt gazda, ezt magammal vittem, és nem volt nagyon erős az egyetemi, 80-as évek az egyetemi munka, ezért én ott 5 vagy 6 év alatt két ilyen vaskos könyvet írtam, mert olyan nyugalom volt, és könnyen az órákkal nem volt olyan nagyon nagy gondom. Egyébként akkor tanítottalak benneteket is, már néprajzon is oktattam néha, tehát nem tagoltak be bennünket, mert elég nagy volt a politika történet ellenállása a művelődés történettel szemben. Ezek kari problémák, intézeti problémák voltak, nem részlet az emét, de nem nagyon akarták ezt a tanszéket ott a régi történészek elfogadni, és volt idő és alkalom. Tehát ez nekem egy üdülés volt ilyen szempontból. És nem kellett meg a tanszékkel sem foglalkoznom. Az csak 87-ben rakszatott rám váratlanul, mert német professzor úr visszament az irodalomtudomány mezeire, és a régi tanszéknél lett tanszékvezető egy kollégál halálozása után. Úgyhogy akkor lettem én váratlanul és fölkészületlenül, és nagyon nehezen vállalkozva tanszékvezető. Tehát, és egy sor, akkor elterveztem, hogy én eszmetörténettel nem nagyon fogok foglalkozni, bár maga a néprajzi története megkövetelte az ilyen jártasságot, hanem, hogy itt elhangzott, inkább civilizáció történet felé fogok tájékozódni, és itt az életmód és mentalitás került homloktérbe, és mivel a paraszti életmód, a paraszti élet az adott volt, ismert volt, azért én választottam nemesi és polgári témát is, amiből én speciál kollégiumokat hirdettem. Ez egy kényszer volt, de a kényszert én magam döntöttem el, hogy mit teszek, és két olyan eléggé, hát, érdekes, mint bevált, hogy így mondjam, visszajelzőkből sok hallgató volt. Lemérhettem, két olyan bevált területet találtam, amiből később könyv lett. Az egyik, ez a nagyon furcsa dolog, akkor még számomra furcsa volt, nem hittem volna, hogy ilyen divat lesz vele, ez a Fürdő élet volt, amikor könyvet írtam, ami németül is megjelent, és nem tudom, hogy miért erre kaptam rá, de ez a polgári életmódnak a 19. században, ezt elfelejtem mondani, hogy az én főterületem mindig is a 19. század, 20. század eleje volt. Tehát ez a bizonyos hosszú 19. század. A másik pedig a nemesség, a kisnemesség, ugye a parasztsággal összefogott kisnemesség, ami szintén könyv lett, és ami nem lett ennyire népszerű, mint a Fürdő élet, mert volt, úgyhogy 120 kollokvium volt egy Fürdő élet előadás után, szállt volt a csúcs, aztán úgy lassan lecsengett, és hát ugye jó, megírtam a könyvet, tehát nem hirdettem meg még egyszer. És akkor miután aztán tanszékvezető lettem, 90 után pedig sokkal nagyobb tanszabadság volt, mint korábban, akkor jött be még egy téma, ez az egyház történet, erre majd még később visszatérek. Egyetemen ebben az új szituációban én nagyon jól éreztem magamat, és rengeteget tudtam hasznosítani a korábbi történeti stúdiumaimból, és abból a történeti néprajzi irányból, ami tulajdonképpen a mindennapi életnek a feldolgozása volt, amit a Tálasi professzor is hát ott a tanszéken képviselt, és hát egészen másképp, mint hogy később lett. Próbáltam egy kicsit, hát nem is kicsit, hanem ugye nemzetközi irányokra tájékozódni, ugye akkor kezdett divatba jönni Magyarországon a francia Annál iskolának a különböző törekvései, akkor kezdtek divatba jönni, vagy a német Alltagsleben, az Alltagsgeschichte, akkor a mikrotörténet, ezekből mind lehetett nagyon jól meríteni, és hát nekem módszertanul nagyon sok minden, de főleg anyagban készen volt, tehát nagy ismeretem volt hozzá, és hát már nagyon elmélyülni, meg peregrinációba menni, akkor már nem lehetett ezen a tárgyon, már öreg voltam ehhez, de kiválóan tudtam hasznosítani, és hát így értem el, azt hiszem, hogy viszonylag jó eredményeket.
Ha azt nézzük, hogy a Néprajzi Kutatóintézethez kapcsolódik a néprajzi szakmának a két akadémikusának a neve, úgy nagyon inspiráló lehetett a művelődéstörténeti tanszék is, hiszen az alapító tagok közül majdnem mindenki akadémikus lett. És hát nyilván ez egy nagy szellemi pezsgést is jelentett ebben mind a két munkahelyen. Említetted, hogy a korábban a Néprajzi Kutatócsoportban töltött évek alatt a paraszti kultúrával foglalkoztál, aztán a nemesi kultúra, polgári kultúra, emellett a természeti környezet, fürdőélet, katasztrófa történet és az egyház történet, azok a fő témák, amelyekkel foglalkoztál. Fel kell tegyem azt a kérdést, hogy most, amikor aktív vagy a doktori képzésben, idén is részt veszel, 70 éves korodtól emeritus vagy az utóbbi 4 évben, mik a terveid, tanár úr? Milyen témákat szeretném még feldolgozni? Nem nagyon várjuk.
Azt mondtam el, valóban jó, hogy említed ezt, hogy valóban Németh Gébél, a Szegedi Vasszeg, mely Hanák Péter, majd én, és most ebben az évben, hála Istennek, Talján Tibor is a tanszékről, amíg nem volt szó, akadémikus lett, ő 10 évig volt kollégánk félállásban, zenetörténet tanított, volt egy olyan álom, hogy esetleg megszüli ez a tanszék, a zenetörténet jön álló tanszéket, tehát nem sikerült, tehát sok minden hiányzott hozzá. Úgyhogy erre, valóban erre büszkék lehetünk, úgyhogy hadd mondjam, hogy már túl sokat büszkélkedtem. De azért ez hozzátartozik a történethez. Na most vissza kell menni még egy gyerekkoromig, mert ezekben a parokiális iratokban rengeteg katasztrófa feljegyzés volt. Tehát mindig az emberek szerették fölírni, hogy ekkora fagy volt, meg ez volt, meg az volt, meg ilyen járvány, meg olyan járvány. És aztán láttam, hogy ez nem csak gyulai specialitás, és valahogy úgy megmaradt bennem, mint kuriózum, de 90 körül egy Genfi professzornak hallottam az előadását az ELTE-n, és ő a katasztrófáknak a civilizációs összefüggéseit és következményeit helyezte előtérbe, és akkor hogy mondjam, ebből indult ki nálam a katasztrófa történet, nagyon népszerű órán volt a katasztrófa szemináriumhoz szétei, de én inkább azért a természeti környezettel való foglalkozást favorizáltam, ami hát ennek a bátyja volt, és azzal én még a néprajzba jegyezkedtem el, hogy az ember és a természet közötti kölcsönhatás, az a kultúrát hogyan alakítja, és ez is egy sikeres és hosszú ideig tartó hát téma volt, és tart most is. A székfoglalomat, a rendes tagi székfoglalomat ebből a témából írtam, és hogyha valami még, hát a terv nem is, de adósság, akkor ennek a hatalmas anyagnak, ami megvan, a földolgozása még rám várni, hát aztán, hogy sikerül-e vagy nem, az nem tudom, ezt azért vettem ide előre, mert rákérdeztél. A másik az egyháztörténet, ami családi adósság volt. A gyulai református templom 94-ben volt az építés, ennek a jelenlegi templomnak 200 éve, és ebből az alkalomból hát szintén korábbi kutatások nyomán, most alapos levéltári kutatásokkal kiegészítve megírtam külön könyvbe a egyházközség történetét a reformációtól a napjainkig, amire meg, ami hát az addig eléggé hiányzó protestáns egyházközség történetnek hát próbált így mintája lenni, és azt hiszem, hogy sikerrel töltötte be ezt, mert ennek is volt még egy kiadása. Na most a nagy munka a tanszéken, egyháztörténet területén, az a Reformátusok Budapesten című két hatalmas kötetnek a tető aláhozása volt pályázati úton. Ezt a 2002-ben nyert pályázattal, 2006-ra készítettük el. Jön részt doktorandusz és tanítványi szerzőkkel, de idősebbeket is befogott. Tehát a főváros reformátusságának a szisztematikus fejezetekre tagolódó bemutatása jelenének, és főleg a múltjának a bemutatása foglalja össze ez a két vaskos kötet. És hát egy kollégámmal azóta elhalt, aki a katolikus egyház történetet, én pedig a protestánsat vállaltam fel a 90-es években, hogy pótoljuk a kimaradt éveket, tehát próbálkoztunk azzal, hogy ezt a hiányt valahogy pótoljuk. Hát hogy mennyire sikerült, ez majd ez ki fog terülni egy idő után, hogy tényleg akiket hát elindítottunk, hogyan működnek, hogyan dolgoznak. Annyit azért még elmondok, hogy a doktori képzésünk az önálló programban 94-től indult, ami ölödést tett a doktori képzés, aminek az utolsó évét én most folytatom, mert jövőre már ezt én nem mohatom betölteni, és eddig nekem 24 védett témavezetett, védett hallgatón van, és még 3-4-et szeretnék befejezni. Ez is egy terv, és ez nem rajtam múlik, hanem majd meglátjuk, hogy a kedves doktoranduszok hogyan muzsikálnak. Na, az egyik volt az egyháztörténet, az egyik irány, és hát sok más dolog is volt. Most hirtelen nem tudom, hogy mindenre válaszoltál, mint mondtál, vagy kérdeztél?
Igen, igen, de azért így a vége fele, vagy a végén ennek a beszélgetésnek nem tudom kihagyni azt a kérdést, aminek az apropóját az adja, hogy kb. 5 évvel ezelőtt ugyanebben a teremben jelentette be az akkor még független 46 igazgató előtt Pálinkás József elnök úr a struktúraváltást az akadémiai intézethálózatban. Te, mint a külső tanácsadó testületnek a tagja, rálátsz a mi munkánkra. Tudod, hogy az 50 éves születésnapunkat, intézeti születésnapunkat nagyon nehéz körülmények között fogjuk megünnepelni, mert fél lábbal már kint leszünk a régi épületből, de még az új épületbe nem nagyon fogunk tudni beköltözni, számos nehézséggel küzdünk. Én minden esetre akkor, amikor az önálló intézeti létünk megszűnt, akkor a utolsó, hogy úgy mondjam, szabad karácsonyunkkor a kollégáktól kaptam egy nyakkendőt, amire rá van hímezve, hogy MTA NKI, tehát MTA Néprajzi Kutatóintézete, és hát azóta is a központnak én főigazgató helyettese lettem, de szakmai identitásomat mindenképpen a Néprajzi Intézethez fűzöm és abból merítem. Mit üzensz azoknak a fiatalabb kollégáknak, itt egy jó tucatnyian itt vannak a Néprajzi Intézetből, akik nem voltak a tanítványaid, és ők ismernek téged, de te őket kevésbé, vagy esetleg csak a nevüket hallottad, vagy akik már a oroszlán körmeiket kimutatták, és egy-egy cikket olvastad, azokat ismered, hogy mit üzensz nekik, illetve mit üzensz a fiatal kutatóknak az egyetemről?
Hát az előzményekből egy jó fél órával ezelőtt említettem, hogy hát sajnos tudom, hogy ki kell költözni erre a célra kialakított épületből a város központjából egy perifériára, és hát ezt változatlan és nagyon nyomatékosan sajnálatosnak tartom, nem csak a Népfalazat érinti ez, hanem ugye én tudva levő még jó néhány intézetet. Ez a humántudományok a nagyon komoly csapás, de maga az átszervezés is az volt, ennek még mindig nem látjuk a negatívumait, teljesen a pozitívumait sem, nagyon biztosan vannak ilyenek. Na most, mint aki a tudományos tanács elnöke volt valóban még az önálló időben, és most pedig a közös tanácsnak a tagja vagyok, hát látom az éves jelentéseket, akár tudszik, akár nem, el kell olvasnom, hát persze hát, nem hallanám, hanem olvasnám el. És hát látom, hogy ez az önállóságvesztés, ilyen fokú önállóságvesztés, ami van, ez rendkívül káros, és ez negatív, hogy mondjam, verseny hátrányba hozza a különböző tudományokat, különösen azoknál több versenytárs van. Tehát az igazgatói jogköröknek, intézeti igazgatói jogköröknek ilyen értékű leépítése és a mozgástérnek az, ami nagyon fontos dolog, nem az nagyon komoly és problémás dolog, nem azt mondom, hogy vissza mindent, vagy nem nincs semmi értelme, de valamit majd kell nyilván valamit tenni, most folyik egyébként, de sokan tudják nyilván, annyira a tartalma nyilván titkos, de úgy nem, egy nagy intézet felülvizsgálat az akadémiai intézet hálózatában, ami elmaradt az elmúlt években. Ennek a középfokon én is tagja vagyok ennek a vizsgálatnak, még nem láttam összefoglaló anyagot, különben se beszélhetnék róla, de nem tudok mit mondani erre, csak sejtem, hogy azért ez azért is van, hogy fölmérjék, hogy tulajdonképpen mi történt. Hogy végtelen sajnálom valóban így van, mert az én emlékeim, mint hogy vagyok ennyire önző, oda hát kötnek át az épülethez, és a kezdésnek a varázsa az mindenképpen ugye, emlékezetes és nagyon jó dolog volt, úgyhogy hát, mit mondjak, már azért kifelé áll a szekerem úgy a életből, de azért nagyon szurkolok, hogy valami jó kis üljön ebből az egész változásból, és a többi szakma is valahogyan hát, megúszta a dolgot. Az eredeti terv már régen nem az eredeti terv, ennyit azért el kell mondani a nagy közönségnek, de a hajón, amit ugye a budai várból oda a Ferencváros peremére indítottak, már rengeteg lég van, tehát nem ugyanaz a még eredeti elképzelés. Hát aztán, hogy meddig, hogyan, merre lesz, azt igazából nem tudom, mert az új helyet viszont én nem ismerem.
És utolsó kérdésként csak ezt tudom feltenni, ezt a kérdést még egyszer, hogy mit látsz, milyen kutatási területek, milyen feladatok azok, amelyeket a fiatalabb nemzedékeknek kellene szem előtt tartaniuk, milyen üzenetek van számukra?
Hát ez egy nagyon súlyos kérdés volt, és feltételeznél, hogy napra kész vagyok a Néprajzba, de hát bevallom, hogy a tudománytörténet második kiadása óta nem olvasok el minden, csak ami közelebb kell. És amit a kedves barátom, hogy tanítványaim írtak, már rengeteg mindent olvashatok, tehát nincs igazán képem, de ami van, azért azt hiszem, hogy általában a Magyar Néprajz az új vágányra, vagy sikeresen váltott. Tehát a vágányt azért mondom, mert a vágány az folytatása egy korábbi vonalnak, tehát azon halott, és itt sok mindenféle felmerült a változási lehetőség a 90-es évek legelején, amikor némelyek a néphalazat el is temették, ismételtem, meg mindenféle tanácsokkal álltak elő, főleg az antropológia oldaláról, amit itt igény, vagy indokolatlan szembeállítottak a néprajzzal, illetve hát a néprajz az antropológiával. Úgy veszem észre, hogy az antropológiától nagyon sokat tanult a néprajz, de ez jelentette, hogy az új világban, ami a régebbi világ eltűnése után a néprajz tárgya, új tárgya, jól el tud igazodni, és sokkal szélesebb a spektruma. Tehát az érzésem, hogy jók az irányok, de hát a részletekhez lennének hümmögéseim, mert néha borzasztókat is láttam, mert a borzasztó egy gyerek szakmabelinek a húgása, de azt hiszem, hogy nem teljesen indokolatlanul. Mert az antropológiára annyit, hogy azt gondoltam, hogy az antropológia intézményesülni fog, de igazából nem intézményesül, hogy össze a külön. Ez jó annyiból, hogy a néprajzzal nem került szembe, viszont hát annyiból furcsa, hogy ez egy világtendencia volt, és nálunk valahogy nem következett be. Nem biztos, hogy probléma lenne, hogyha külön erős antropológiai iskolák, irányok is hát dolgoznának. Egyelőre én természetesen a néprajz vágányán haladó vonatnak szurkolok, hogy haladjon tovább, megrakodva mindazzal az újdonsággal és a mindenféle új és frissítő szemponttal, amit sok minden más iskolából átvett és tovább halad. Lényeg az, hogy az összegyűjtött óriási anyagot és plusz az új világot, hát ismételten újra értékelni kell és fel kell dolgozni, és hogyan látjuk, ekkor tudunk a társadalmunkkal valamilyen kapcsolatban lenni, illetőleg hát ekkor tudunk neki valamit nyújtani.
És ez a mi feladatunk, és nem is kevés. A beszélgetés legvégén hadd kérdezzem meg, hogy itt a kérdések nyomán kisebb-nagyobb mozaikokból összeállt egy arckép. Van-e esetleg valami olyasmi, amit még hozzátenni kívánnál, hogy pontosabb legyen ez az arckép? Hiányzik még egy-két mozaik esetleg?
Hát, bocsánat, ez egy nagyon rossz töltelék szó volt ez a hát. Ez most meglepett, és próbálok puskázni, de gondolom, hogy én minden fontosról, sőt, egy csomó kevésbé fontosról is beszéltem már, tehát lejárt a mi időnk is, ez egy körülbelül egy órányi idő volt, és azt javaslom a szabad a kedves beszélgetőtársnak, hogy nyugodtan befejezhetjük, vagy csak neki nincsen valami még olyan kérdése, amiről én kész akarva vagy véletlenül elfeledkeztem, mert akkor állok előben.
Kérésem nincsen, hanem egy köszönet nyilvánítással szeretném bezárni ezt a beszélgetést. Köszönjük ezt a páratlan gazdag életművet, ezt az értékes életművet, amely mindannyiunkra nagyon-nagyon nagy hatást gyakorolt, mindannyiunk számára orientáló és mindenképpen tájékozódó pontot jelentő életműről van szó. Úgyhogy ezt köszönjük. Köszönöm nagyon a beszélgetést, és köszönöm szépen a hallgatóságnak a türelmet. Itt az előtérben úgy tudom, hogy van egy kis pogácsa, tudunk még beszélgetni, és ott van alkalom Kósa Lászlóval baráti beszélgetésre és tovább boldolására ennek az estének. Köszönöm szépen a figyelmet!